Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A katolikus Caritas rendkívüli segélyakciót indított az árvízhelyzetre reagálva. A humanitárius szervezet 10 millió forint értékű gyorssegélyt szabadított fel vészhelyzeti keretéből még a hét elején. Nagybajcson katasztrófa helyzeti bázist alakította ki, és adománygyűjtést hirdettek. A 1356-os adományvonal hívása alkalmanként 500 forint hozzájárulást jelent. A caritas.hu oldalon keresztül online is lehet segíteni. Mától Kismaros mellett Pilismaróton és Dunabogdányban is támogató pontokon segíti az ökumenikus segélyszervezet az árvíz elleni védekezést. Munkatársaik és önkénteseik a szendvics, kávé és tea mellett meleg étellel is vendégül látják a homokzsákokat készítőket, illetve gátokat építőket. Eközben a szervezet vállalati partnerei közül is egyre többen ajánlanak fel önkéntes segítséget, amelynek koordinálásával egyre több helyszínen és egyre több fővel kapcsolódnak be az árvíz elleni védekezésbe. A 1353-as adományvonalon és a segélyszervezet.hu oldalon is várják az adományokat. Nagymaroson, majd Kismaroson ellenőrizte délelőtt Orbán Viktor az árvízvédelmi munkálatokat, Rétvári Bencével, a térség országgyűlési képviselőivel közösen, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnöki sajtóirodát irányító helyettes államtitkár. A kormányfőnek a vízügyesek és a katasztrófavédők azt jelentették, hogy Nagymarosnál rövid szakaszokon bekötések lezárásánál van szükség homokzsákhoz zárásra, a védművek kiépítése folyamatos, az árvízvédelmi fal kiépítettsége 100%-os, délelőtt a mobilgát minőség ellenőrzése és szivattyúk telepítése zajlott. A szivattyúk a lezárt belterületi csatornákból vezetik a vizet a Dunába. Kismaroson is folyamatosan zajlik a munka. Eddig közel 100 ezer homokzsákot használtak fel, a védművek kiépítettsége 70%-os. A vízügyeseken kívül 600 katona, tűzoltó és önkéntes is segíti a védekezést. A Dunai árhullám reggel dévénél tartott, Budapesten várhatóan szombat délután este tetőzhet a folyó, a 2013-as vízállásnál 40-50 cm-rel alacsonyabban, 846 centin, a budapesti rakpartokat valamikor a jövő hét közepén nyithatják újra. Láng István vízügyi főigazgató elmondta, éjjel megnyitották a lajtai vésztározót, a vízállásban ennek már látható eredménye van. A klímaváltozás hatására keletkezett ciklonok mozgását és hatását nehéz jósolni, ugyanakkor megoldották ezt a feladatot, fogalmazott. Csütörtökön Moson-Magyaróvárnál tetőzik a folyó. A munkában bő 1600 katona is részt vesz, de létszámuk naponta 4000 fővel tud emelkedni, amennyiben erre szükség van. 2013-ban Magyarország árvízvédelmi rendszereit megerősítették 435 milliárd forintból, ebből a dunai helyszínekre 150 milliárd jutott. További problematikus helyszín a Margit-sziget, ahol a sakkolimpiára érkezett sportolók laknak, részben az ő számukra a belügy biztosítja a ki- és bejutást az Árpád híd felé. Budapesten a Batthyány téren a kettes metró bírja a nyomást, és bár a szivárgást nem tudják megakadályozni, szivattyúzással, a víz terelésével kezelni tudják a helyzetet, amennyiben baj lesz a metrót, azért leállítják. Az oda befutó hév már nem is megy el a Batthyány térig, a Margit hídnál reggel óta leszállítják az utasok. Reggeltől fokozatosan újraindult a távolsági vonatok közlekedése Budapest és Bécs között, az osztrák vasút azonban továbbra sem javasolja az utazást Ausztria felé. Bécs és Linz között a közlekedés továbbra is bizonytalan. Az Európai Unió bővítéspolitikával kapcsolatos brüsszeli képmutatásba illeszkedik az Európai Bizottság elnökének azon döntése, amelynek értelmében Várhelyi Olivér nem folytathatja munkáját a területért felelős biztosként, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter emlékeztetett, a Nyugat-Balkán államai átlagosan 14,5 éve várakoznak az EU tagságra, ami jól mutatja, hogy a közösségben a többség a bővítés ellen van. Kritikus területeken sikerült összekötni Magyarország és Szerbia gazdaságát, és ezáltal mind a két ország ellenállóbbá vált a válságokkal és a veszélyekkel szemben, jelentette ki Szijjártó Péter, miután a szerb gazdasági miniszterrel folytatott megbeszélést. Ezzel kapcsolatban pedig hangsúlyozta, mindkét ország gazdasági stratégiája a nemzeti érdek érvényesítésére épül. Idén naponta már több mint 20 millió köbméternyi földgáz érkezik Magyarországra Szerbián keresztül. Többletforrás biztosít a kormány a Nemzeti Adó és Vámhivatal számára a Röszkei, a Tompai és a Herceg-Szántói állomány bővítésére, korszerű technikai eszközök beszerzésére, jelentette be a pénzügyminisztérium. A fejlesztéseknek köszönhetően a jövőben gyorsabbá válhat a határátlépés a magyar-szerb határszakaszon. Végül az időjárásról. Holnap északon, északkeleten több lehet a felhő, másúttal napsütés lesz túlsúlyban, csapadékra nem kell számítani, többfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 12-13, napközben aztán 22-23 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Mindig azt mondom, hogy egy titok, egy misztérium az, ahogyan a Jóisten megszólít egy fiatalembert, és elhívja őt papi, szerzetesi, de akár azt mondhatom, hogy a családi élet hivatására is. Mai műsorunkban papi hivatásról fogunk beszélgetni. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm itt rádiunk stúdiójában Kubik Zsolt atyát, akit néhány héttel ezelőtt szentelt az Egri Főegyházmegye szolgálatára dr. Ternyák Csaba érsek atya. Szervusol, dicsertessék a Jézus Krisztus, Isten hozott nálunk.
Mindörökké amen, köszönöm szépen a meghívást.
Ugye túl vagyunk már a szentelésen, de én mégis azt mondom, hogy úgy tekintsünk vissza sok-sok-sok mindenre, ami így az elmúlt 24 évben, jól mondom?
Igen,
24
van,
évben történt
van
a te életedben. Ondét indítanám ezt a beszélgetést, hogy vannak a te életedben példaképek?
Igen, vannak példaképek. Nyilván így elkülönítem ezt úgy a hivatásom szempontjából is, meg úgy általában a világi életben, mert nyilván úgy gyerekként megvoltak a saját magam példaképei. Nagyon szeretem a focit is, és nyilván nekem is voltak futballista példaképeim, de úgy a hivatásom szempontjából is voltak példaképek azért, és ezért nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy valóban tudtam tekinteni valakire. Nyilván az Istenre elsősorban, de úgy itt a földi életben is úgy kézzelfoghatóan, személyeken keresztül is úgy meg tudtam tapasztalni az ő szeretetét, meg a jóságát, meg hát az, hogy vezetve vagyok.
Nem feltétlenül kérek tőled neveket, de hogy milyen példát láttál tőlük? Mi az, ami úgy megérintett, meg esetleg meg is határozza a te életed, a működésed?
Talán leginkább az a példa, ahogy az emberekkel foglalkoztak. Mert már van olyan személy, aki már nem él, és ahogy foglalkozott az emberekkel, ahogy megszólította őket, ahogy szervezte a közösséget, ahogy minket, nem csak időseket, a középkorosztályt, hanem minket, fiatalokat is, gyerekeket. Ahogy számunkra talán mondhatom azt, hogy ilyen természetes közeggé vált a plébánia. Nem egy idegen dologként, na most hát ez a plébánia papnak a lakása, ide nem szabad bármikor bejönni. Akkoriban számomra, meg bennem is kialakult egy kép, hogy ide bármikor eljöhetek. Bármikor elmondhatom az én bizonyos bajaimat, vagy akár az örömömet is. Nem kell mindig csak negatívumról beszélni, hogy az emberekkel jó megosztani az örömöket is, és erre volt lehetőség. És akkor elindult bennem az, hogy most talán számomra így ez az út, amit a Jóisten rendelt. Nyilván akkor nem így fogalmaztam meg, hanem akkor még szimpatikus volt. Juhász János atya volt az, aki számomra egy ilyen példakép volt. Az egyházmegye papsága úgy hívt őt, hogy Boxi atya, mert ő cigány származású volt, ugyanúgy, mint én is cigány származású vagyok, a családom is az teljes mértékben, és úgy számomra ez nagyon imponált, hogyha ő cigány emberként ott áll az oltárnál, bemutatja a személyiségét is, mint ahogy említettem, hogy ilyen jó személyiségi attitűdökkel Istenhez vezeti az embereket, hát akkor nekem is lehet esélyem. Én is ezt az utat járhatom. De ez az első lépés nyilván nem volt egyszerű. Akkor visszagondolva, én úgy értem meg, hogy ez nekem teljesen természetes dolog, de így visszagondolva már, hogy azért egy jó pár évet élt, annak ellenére tényleg, hogy 24 éves vagyok már, mert egy jó pár év, akár a szeminárium évek is mögöttem vannak. Bátor dolog az, hogyha valaki megmeri tenni az első lépés, főleg egy ilyen környezetben, meg egy ilyen közegben.
Mondtad azt, hogy cigány származású vagy. Én még mikor a szemináriumban voltatok szentelés előtt, így néhány alkalommal találkoztam veletek évfolyamtársaiddal együtt, téged azért elég erőteljesen ugrattak emiatt. Téged ez hogy érintett?
Igen, nyilván úgy megbeszéltük egymás közt, hogy ők nem bántásként szánják el, nem, hogy tényleg poénkodásként. Elsőben volt egy olyan pillanat, amikor volt egy olyan szeminármi társam, aki ugyanúgy roma származású volt, mint én. Ő Debrecen-Nyíregyházi egyházmegyés, és úgy nyilván mi poénkodtunk egymással így ezzel, és akkor úgy szólítottuk meg egymást, hogy testvér, így úgy amúgy. És az évfolyam társaim furcsán tekintették ezt a szituációt, és ők is akartak volna poénkodni, de nagyon nem mertek. És egyszer összehívtak, úgy nyilván nem tudtam erről semmit, csak azt láttam, hogy ott a hálóban mindannyian ott ülnek körbe, és akkor nekem ott volt egy külön szék, amin hogy helyet kellett, hogy foglaljak, és úgy meglepődtem nyilván, hogy jó, úristen, mi történik itt? Mi lesz velem? És akkor úgy ezt hozták elő, hogy ők szeretnének poénkodni, de nem mernek, és akkor lehetséges-e. És akkor mondtam nekik, hát persze, hogy ne, hát ez természetes dolog. Nyilván volt olyan pillanat, amikor azt mondta, hogy most állj ebből elég, mert tényleg ez egy ilyen szélsőséges dolog alakult, de úgy mindig érzem azt, és ezt mindig tudatosítom magamban, és hálát adok a Jóistennek, hogy ők mindig szeretnek. És hogyha nem lett volna ez az évfolyam ilyen létszámban is, meg ilyen összetételben, amilyenben most vagyunk, akár ilyen külön személyiségek is vagyunk, de hogy mindig ott voltunk egymásnak, és mindig segítettünk egymásnak. És azért ezt nem tudja elvenni semmilyen negatív élmény, semmilyen más tapasztalat, mert ezek megmaradnak. És bízom abban, hogy itt a papságban is azért úgy megmarad ez az évfolyamos kötelék.
Ha jól emlékszem, akkor Hídvégardóból származol.
Így van.
Mi az, ami megosztható a családodról, gyerekkorodról?
Nekem nagyon boldog gyermekkorom volt, ezt bátran kimerem jelenteni. Családom is abszolút egy dolgos, becsületes családként ismerem mind a mai napig az én családomat, és talán fontos szerepet játszik a vallásosság is. Dédnagyszülők, nagyszülők, akik ezt a vallásosságot vitték a családban, úgy nyilván a szüleim is, meg én is örököltük, aztán én a magam nevében mondhatom, aztán ez ilyen személyessé vált ez a vallásosság. Úgyhogy tényleg azt mondhatom, hogy egy nagyon jó közegben nőttem föl családi berkeken belül, és megvolt számomra ilyen formában is a példa. Meg tudtam mit átvenni tőlük, hogy én is hogyan álljak hozzá az emberekhez, mert én is csak azt tudom adni, amit kapok.
Ha én azt hallom, hogy cigány származású valaki, meg hívő, akkor bennem nagyon-nagyon-nagyon erőteljesen megjelenik az, hogy tényleg a hitnek, a Jóistennek olyan szerepe, olyan súlya van egy cigány származású hívő embernek az életében, amit lehet, hogy többségi magyar társadalomban hívő emberről nem tudok elmondani. Viszont ami még itt megjelenik ezzel párhuzamosan mellettem, az a saját hagyományoknak a liturgiába való beemelése. Számodra ez mennyire volt nehéz most itt a szeminárium időszaka alatt, hogy jössz egy olyan közegből, ahol ennek óriási terepe, kerete lehetséges, egy viszonylag lecsupaszított, meg leszűkített keretek közé?
Igen, ez érdekes szempont. Annyiban talán úgy a háttérben bennem van, hogy a mi környékünk, ahonnan én származom, ez ugye Észak-Borsod, és annak tényleg legészakibb határa, Magyarország legészakibb faluja és az a környéke, ott annyira már nem erős ez a cigány hagyomány, a cigány kultúra. Még a dédnagyszüleim, arra szintisztán emlékszem, maga korosztálya kint ültek a lócán, beszélgettek, ahogy ma szokták mondani ez az akkori Facebook, és ott nem csak magyarul beszéltek, hanem cigányul is. Ő például tudott. Lehet, hogy nem olyan szinten, mint az ősei, de ő tudott. De már a generációk növekedésével már ez kihalt. Talán nem is tudok most a faluban mondani valakit, aki tudna cigányul. És nyilván ugye a nyelvnek a használatának a hiánya, meg tényleg más egyéb ilyen kulturális dolgok, ezek kiveszőben vannak. És nem csak a mi környékünkön, ez szinte globálisan is mondhatom azt, hogy már egy jobban kiveszőben van. Vannak bizonyos területek, ahol még nagyon erősen megmarkolják ezeket a dolgokat, és kitartanak mindemellett. Nekik azért nehezebb lehet egy ilyen szentmisén részt venni. Nekem ilyen szempontból nem volt nehézség, és talán leginkább ezért, hogy nálunk már nem erős. A szakdolgozatomat lelkiség történetből írtam, és azon belül is egy ilyen különleges témával foglalkoztam, roma lelkiség az egyházban. És hogy nyilván számomra is egy ilyen felfrissítés volt, hogy azért mégis milyen ez a cigány kultúra, és én látom ebbe a lehetőséget, hogy igenis van helye a cigány embernek a szentmisén, és vannak olyan dolgok, amiket igenis ki lehet használni, és lehet alkalmazni a szentmisén. Nem csak karizmatikus énekekkel, hanem gitáros, dobos, akár kannás változatban is énekeket bevinni a szentmisére, vagy egyfajta személyes megszólítás terén, hogy személyesen meghívom a szentmisére, és hogy ne legyen benne elhatárolódás, vagy egy ilyen kép, hogy ő nem mehet be a templomba, mert ő cigány ember, de hogy is nem, mindenki mehet a templom, és ugyanúgy a cigány ember is mehet a templomba. És talán ilyen szempontból én egy ilyen küldetésként is élem meg ezt, hogy nekünk is helyünk van a mennyek országában, meg ugyanúgy a szentmisén is, és ez egy fontos szempont.
Mesélj már nekem a szakdolgozatodról.
Nyilván történelmi keretek közt indultam ki. Bevezetőben ugye személyes tapasztalat volt, racionálisan megfogva, de mégis egy ilyen személyességet is elárulva ebben, hogy én ezzel szívesen foglalkozom. Ezután volt a történelmi áttekintés, hogy honnan származik a cigány nép, történelem alakulása, miken ment keresztül a cigányság, milyen negatívum, milyen pozitívum, mert mindkettőből volt elég sok, és talán inkább a negatívumból, és azért is tartottam fontosnak, hogy legyen egy történelmi áttekintés, mert ez is benne van abba a mentalitásba, amellyel mi dolgozunk, meg ahogy mi látjuk a világot, mert sok atrocitásból, sok cigányüldözés, elég csak kiemelni a cigány holokausztot, ahol rengeteg embert, férfiakat, nőket, gyerekeket, öregeket mészároltak le, és ez a fajta tapasztalat, ami generációról generációra átadódott, az a mai emberben is benne van, a mai cigány emberben is benne van. Már csak abból kifolyólag, hogy mi külön én is cigány soron nőttem föl. Mindannak ellenére, hogy a falunak a népessége az ugyanúgy átjárt a cigány sorra. Nem volt olyan félelem, mind a mai napig nincsen ez a félelem, hogy már pedig én nem akarok bemenni a cigány sorra, mert akkor mi lesz velem? Jaj! hanem úgy mindenki ismer mindenkit, nyilván egy kis faluról beszélünk, mindenki ismer mindenkit, és úgy megvan ez a barátság, de lehet, hogy máshol nem. Egy nagyobb településen nem, ahol cigány sorok van, a cigány szegregátumok. És lehet, hogy ott már teljes mértékben az a kép van, hogy én el vagyok szeparálva a magyar társadalomtól. Nyilván ez az érzés is benne van, és ennek vannak történelmi vonatkozásai. Ezért is tartottam fontosnak, hogy erről legyen szó, mint alap. Aztán folytatódik ez a cigány kultúrának a megismertetésével, hogy mégis mi ez a cigány kultúra, akár a babonasság, akár a sajátos vallásos világ, ami úgy körülveszi a cigány embereket, nyilván akik úgy tradicionálisan fordulnak e felé, még akik úgy ezt tartják. És aztán utána ebből kiindulva, hogy mit lehetne átültetni a katolikus egyházba. Van egy dokumentum, egy római dokumentum, ami külön a cigányokkal foglalkozik, ha jól emlékszem, egy 2006-os dokumentum, és ott az előszavában kifejezetten úgy meg is fogalmazza, hogy mindaz, ami tartható, azt nyilván tartsuk, mert ez a cigánsághoz tartozik, de amit úgy nem érdemes tartani, meg nem szabad, akkor azt átformálva, akár egy kicsikét metszegetve, mint egy virágos kert. Hogy ugyanúgy megmarad a virág, de hogy szépen mutatkozik meg úgy talán nő is jobban, nem veszi az energiát, akár a gaz, úgy a tápanyagot, hanem úgy tényleg szépen növekedik. És úgy ezt próbáltam én is kifejteni a szakdolgozatban, és akár olyan lehetőségeket mutatva, hogy igenis be lehet építeni a cigány társadalmat, a cigány embereket ugyanúgy a szentmisébe, és nem csak a szentmisébe, hanem a plébániai közösségbe. Hogy tevékeny részt tudjunk mi is vállalni, mert mi is ott szeretnénk lenni a plébáni közösség életébe, csak hogyan? Ez nyilván el kell gondolkodni, meg nyilván kell terveket szőni, de igenis lehetséges. És ugye ezt próbáltam tényleg, hogy kvázi magamnak is egyfajta jövő, hogy én nekem vajon hogyan kell hozzáállni ehhez, nyilván nekem is más most így a szempont, de talán egyfajta kis útmutatás lehet abban.
Nyilván, hogyha pasztorációs területekről beszélünk, akkor külön beszélünk mindig cigány pasztorációról is. Ifjúság, meg felnőtt, meg sok-sok mindent lehet. Idősek, betegek, gondozása, sok mindent lehet ide sorolni. Számodra most mit jelent a cigány pasztoráció? Az, hogy picit megmutatni a cigány nemzetiségnek azt, hogy ahogy mondtad is, hogy a babonaságból, a hagyományokból, a kultúrából, hogy mi az, ami megtartható, nyilván minden megtartható, de hogy ami az egyházzal is kompatibilis, vagy a többségi társadalommal megismertetni azt, hogy ezek vagyunk mi, a cigány nemzetiség, és akkor ezt a színes kultúrát, hagyományt, ezt tudjuk hozni és színesíteni az egyházat. Mi a küldetésed ebben, te hogy látod?
Én talán abban látom a küldetésemet, így kimondva, kimondatlanul, hogy talán egy híd legyek. Egy ilyen híd szerepet tudjak betölteni, nyilván alázattal és teljes mértékben odaadva a Jóistennek mindent, az egész életemet és mindazt, ami én vagyok. De talán pont erre van szüksége valakinek a cigánysorról is, hogy én is elképzelem, meg visszagondolok saját magamra, gyerekkoromra, azért nekem is nehéz volt megtenni az első lépést a hivatás felé, vagy egyáltalán az Isten felé. Azért mondom, mert nyilván a családom az abszolút vallásos. De amikor a kisgyereket, meg úgy a kisfiút, hogy foglalkoztatja a baráti kör, és látja az, hogy olykor hogy más az értékrend, mint amit én saját magamban megfogalmazok, meg amit érzek, akkor azért úgy gondolkodóba estem akkor én is. Hogy most inkább a barátaimat követem, inkább azt az értékrendet követem, vagy kitartok mind a mellett, amit én gondoltam, és hiszem is valam, hogy a Jóisten gondolt és tervezett számomra. És ezzel megvolt a feszültség az életemben, hogy látva azt, ahogy bizonyos emberek máshogy állnak az élethez, más értékrendet követnek, és hogy nyilván nem akarom konkretizálni, de mindenki el tudja képzelni, hogy miről beszélek, mégis emellett kitartani, hogy igen, van Isten, és igen, szeret engem, és arra hív, hogy én ne ezt az utat járjam. Engem jobban szeret annál, mint hogy elzűjjem az életemet. És a hivatásnak az útján talán ez is egy ilyen fontos kérdés volt számomra. Én most mit akarok követni? És lehet, hogy most valakinek, ahova én ki leszek küldve, pontosan az kell, hogy én ott legyek, és megkérdezzem, hogy na, te most mit szeretnél csinálni? És lehet, hogy a Jóisten szavát tudom közvetíteni, mint ahogy annó nekem.
Kedves hallgatóink, Kubik Zsolt atyával, a mezőkövesdi Szent László plibánia káplányával Papp Ildikó beszélgetett.
Neuma. Fejezetek az egyházzene történetéből.
Kedves hallgatóink, dr. Varga László orgonaművész egyházzenész előadását hallják.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! Johann Sebastian Bach 12. kantátájának 6. tételében a tenor szólam mellé beillesztette a Jézu meine Freude című koráldallamot trombita szóló formájában. A komponista a tenor ária mondani valóját szöveg nélkül is pusztán a dallam felidézésével tovább bővítette. A jól ismert korál intonálásából a korabeli hallgatóság bizonyosan jól értette, mi a szándéka Bachnak. Amikor a 12. kantátával ismerkedtünk, említettem önöknek, hogy ebből a jelentős énekből több feldolgozást is készített a zeneszerző. Akkor az orgona fantáziát hallgattuk meg. Az Orgelbüchlein című gyűjteményben találunk még egy rövidebb korál előjátékot is. Az ének legtekintélyesebb feldolgozása azonban a 227. jegyzékszámú motetta. A 20 perces kompozícióban Bach Johann Frank szövegének mind a 6 versét feldolgozta, természetesen Johann Krüger eredeti dallamával. Ezen túlmenően a korál versek között szentírási idézeteket találunk Pál apostol rómaiakhoz írt levelének 8. részéből. Mielőtt meghallgatnánk a művet, Vashegyi György fordításában olvasom önöknek a motetta szövegét. Jézus, én örömem, szívem gyönyörűsége, Jézus, én ékességem. Ó, milyen régen, már mióta szorong az én szívem, és utánad vágyakozik. Isten báránya, én vőlegényem, rajtad kívül-e földön, semmi sem kedves nekem. Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. Pál apostol levele a rómaiakhoz, 8. rész, 1. vers. Védőszárnyaid alatt az ellenség minden dühött viharától szabad maradok. Szimatoljon a sátán utánam, keseredjék meg az ellenség gyűlölete, Jézus mellettem áll. Bár most mennydörög és villámlik, bár bűn és maga a pokol fenyeget, Jézus megvéd engem. Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Pál levele a rómaiakhoz, 8. rész, 2. vers. Ellenére az ősi sárkánynak, ellenére a halál dühének, ellenére a félelemnek is. Tombolj, világ és örjöng, én itt állok és éneklek teljes biztonságban. Isten hatalma megvéd engem. Világ és pokol elnémul majd, bármi hangosak is most még. De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyan az Isten lelke lakik bennetek. Akiben pedig nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Pál levele a rómaiakhoz, 8. rész, 9. vers. Elhát a földi kincsekkel, hisz te vagy gyönyörűségem, Jézus, én boldogságom. El veletek hiába való méltóságok, nem hallgatok többé rátok. Nem akarlak ismerni titeket. Gond, szükség, kereszt, gúny és halál, bár mindet elszenvedem, nem fog Jézustól elválasztani. Hogyha pedig Krisztus ti bennetek van, jól lehet a test holt a bűn miatt, a lélek ellenben élet az igazságért. Pál levele a rómaiakhoz, 8. rész, 10. vers. Jó éjszakát, ó lényege ennek a világnak! Már nem tetszel nekem, jó éjszakát, ti bűnök, maradjatok messze tőlem. Többé ne gyertek elő a fényre, jó éjszakát, gőg és pompa. Neked, te vétkes lét, mondok egészen jó éjszakát. De ha annak a lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is, az ő ti bennetek lakozó lelke által. Pál levele a rómaiakhoz, 8. rész, 11. vers. Elveletek, gyászos lelkek, hisz az öröm nagymestere, Jézus lép elő. Azoknak, kik Isten szeretik, még a megpróbáltatás is édes örömmé változik. Legyek bár gúny s megvetés tárgya, akkor is, a szenvedésben is marad Jézus az én örömöm. A stockholmi Bach kórus énekel, a Concentus Musicus Wien kíséretével, vezényel Anders Örvál. Isten áldja önöket, viszont hallásra!
Thank you.
kedves hallgatóink, dr. Varga László orgonaművész egyházzenész előadását hallották.
Thank you.
kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!